A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják. A nap vendége pedig Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője.
Jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm a hallgatókat.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, pont a meccs alatt játszunk mi is, de hát ezt hozta a sors, ahogy szokás mondani. Alapvetően arról értekezünk itt a következő szűk egy órában, hogy a 23-as esztendőt a biztosítók miként és hogyan zárták, csak hogy mint a broker cégek, alapkezelők, vagy éppen az öngondoskodás terén a nyugdíjpénztárak, szinte mindannyiunkat érintő témakörökről van szó. Akkor visszatérve az első nagy falatra, a biztosítókra, 23-as esztendő minek a jegyében telt, ha lehet így ezt definiálni?
Én azt gondolom, hogy ez a pozitív korrekció éve volt, nem csak a biztosítóknál, de a tőkepiacon, általában az intézményi befektetői körben, hiszen ne felejtsük el, hogy az ezt megelőző válságok, az orosz-ukrán háború, pandémia, az azzal is járt ennél a befektetői szektornál, hogy a nagyon nagy arányban az ő portfóliókban meglévő kötvények, hangsúlyosan akár az államkötvények leértékelődtek, hiszen az új papírokat jobb kamatokkal kínálták, vagyis akinek a meglévő portfóliójában régebbi papírok voltak, azok viszonylagosan leértékelődtek. Ennek vége. A tavalyi év arról szólt, hogy visszanyerték az erejüket ezek a papírok is, ezért egy nagyon nagy árfolyam emelkedést könyvelhettek el, nem csak a saját portfólióknak a biztosítók, pénztárak, tőkepiaci szereplők, hanem természetesen az ügyfelek pénztárcájának is. Ez nagyon erőteljesen meglátszott a piacon. Ugyanakkor a biztosítóknál azért szabályozói kihívásokat is látunk. Ennek köszönhetően kicsit felemásan alakult az év a biztosítóknak, miközben a nem életbiztosításoknál, vagyonbiztosításoknál egy nagyon szép infláció közeli 14% fölötti növekedést látunk. Eközben az életágnál egy kicsit megtört a lendület. Elsősorban az egyszeri díjas életbiztosításoknál, ugye a biztosítási szektor egy külön pótadóval, ideiglenes pótadóval járul hozzá a közterhekhez, márpedig ez az életágon belül elsősorban a költségszerkezete miatt az egyszeri díjas, tehát amikor berakom ügyfélként a nagy pénzt, ezt a termékkört érintette. Itt egyenesen visszaesést is látunk, de összességében azért a kép nem rossz. Egy 6,5% körüli növekedést látunk a szektor egészében. Ez elmarad a korábbi évek 9% fölötti növekedésétől, de azért azt gondolom, hogy egy szép eredmény. Azért összességében a GDP-hez viszonyítva viszont nem annyira jó a kép. A úgynevezett penetráció, tehát a díjbevétel GDP-hez viszonyított aránya, az körülbelül 2%-os. Ez elmarad a Nemzeti Bank 10 éves jövőképétől, amit jó pár évvel ezelőtt 2016-ban fogalmaztunk meg. Tehát ahhoz képest, hogy ez a szektor előre megy, ahhoz képest a GDP-vel nem tartja az ütemet, márpedig az öngondoskodás, a lakossági megtakarítások etéren is hát fejlesztendők, akár a visegrádi országokkal, akár Európa egészével vetjük össze.
Egyéb iránt hány szereplő is a magyarországi biztosítói piac, biztosítási piac, még pontosabban tudjuk, hogy a Magyarországon működő bankok nagyjából egy 40 lehetnek, és hát több banknak is van biztosítója. Ezzel együtt milyen az összkép?
Hát itt is tulajdonképpen körülbelül ekkora létszámról beszélünk, nyilván szektor függő, fióktelepekkel együtt körülbelül itt tartunk, de hogyha egy-egy ágat veszünk ki, mondjuk a lakásbiztosításoknál, ugye ott mondjuk csak 12 szereplőről beszélünk. Igazából ez a, hogyha ezt úgy nézzük meg, hogy mennyire koncentrált a piac, akkor ez a koncentráció, ez kevéssé oldódott. Ugye jó példa erre, hogy a lakásbiztosításoknál, igaz, ez már az idei évre csúszott át ez a kampány időszak, aminek nem utolsóban az egyik célja az lett volna, hogy oldódjék egy kicsit ez a koncentráció. A kis és közepes szereplő, kihívók, akár versenyképes termékekkel, konstrukciókkal, szolgáltatásokkal megoldják ezt, ez kevésbé valósult meg. Nagyon jól védték a pozícióikat, ha úgy tetszik, akár külön szolgáltatásokkal, lehetőségekkel nagy szereplők, de azért értek el itt bizonyos szereplők eredményeket, tehát ez valamennyit azért oldódott ez a koncentráció.
Milyen hátterűek a Magyarországon működő biztosító cégek?
Itt is azért van változás, tehát egy picit azért a hazai arány növekszik, változik. Ugye a Magyar Posta esetében történt egy állami vásárlás, ez elképzelhető, hogy most megváltozik, ugye elképzelhető, hogy itt azért ismét privát kezekbe kerül a posta biztosítói csoport, de azért...
Ez a posta pénztár. Tudsz esetleg erről mondani valami részleteket, vagy tudom, hogy nem teljesen a ti területetek, hiszen nem ti írtátok ki az ezzel kapcsolatos tender, de hát van valami információ.
Nekünk annyi a feladatunk, hogy ez szabályszerűen történjen, ez a befolyásszerzés, akár az eladók vevők oldaláról, akár a egyéb feltételeknek, az üzleti jó hírnévnek az ottani menedzserek megfeleljenek. Tehát azt tudom mondani, hogy fogalmazunk úgy, hogy a sajtóhírek szerint ez a deal, ez az üzlet, ez folyamatban van. Nyilván a két fél döntésén múlik, hogy ez hogyan és mikor fog teljesülni. Az viszont biztos, hogy egyetlen olyan szereplő sem volt, és jövőben sem lesz, aki ne a legszigorúbb standardek, az MNB felügyeleti elvárásai, törvények, jogszabályok alapján működne. Ez valamennyi szereplők esetében így van. Hogy csak egy példát mondjak, a tőke helyzetét tekintve például a biztosítók rendkívül szilárd lábakon állnak, mert a szabályozói uniós magyar elvárások dupláját teljesítik, tehát 200%-nál járnak a tőkéjüket tekintve.
Egyébként még egy picit belét folytottam a szót, mikor beszélgettünk itt a tulajdonosi háttérről. Fontos szempont az a Magyar Nemzeti Banknak, hogy, vagy akár mondjuk a gazdaságpolitikának is, hogy magyar hátterűek legyenek a biztosítók Magyarországon?
Az a fontos szempont, hogy akár magyar hátterű, akár más európai vagy egyéb hátterű, a szabályokat minden tekintetben tartsa be. Ugye abban az esetben, hogyha egy fióktelepről van szó, tehát egy más uniós országban engedéllyel rendelkező szereplőről van szó, akkor korlátozottabbak a Magyar Nemzeti Banknak a jogosítványai, ott prudenciális, tehát az üzleti megbízhatóságra vonatkozó felügyelést egyáltalán nem gyakorolják, és a fogyasztóvédelem esetében is korlátozottak a jogosítványaink, akkor viszont fel tudunk lépni, és például a Novis biztosító, vagy az Astra esete a korábbi évekből, amelyek nem magyarországi székhelyek voltak, ezt be is bizonyította, hogy kőkeményen fel is lépünk, hogyha a közjó, tehát a magyar ügyfelek egészének az érdekei sérülnének, a Novis biztosító esetében mi már jóval az uniós korlátozások előtt korlátoztuk például a Novisnak a magyarországi termékértékesítését, hiszen ott aggályok merültek fel. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok fogyasztó biztonságát, érdekét mentettük meg ezzel, és ennek is volt köszönhető, hogy a Novis esete nem vert olyan nagy hullámokat Magyarországon, mint adott esetben verhetett volna.
Hát, ha már ilyen pikáns ügyeket említünk, ugye nem, a Revolut nem kifejezetten ebből a szektorba tartozik, de hát ugye mégiscsak egy érdekessége, finoman szólva, a honi tevékenységnek biztosítói vonalon volt-e valami pikáns sztoria az elmúlt másfél évben, most ugye, ha nem csak a 23-os, ezt nézzük, hanem 24 eddig eltelt részét is.
Gyakorlatilag olyan történettel nem tudok előállni, mint mondjuk a korábbi években a Novis.
Aminek
vagy,
jó.
Vagy
meg az hát ugye ügyfeleknek is.
Igen, én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben az a jó, hogyha ez egy unalmas piac, hogyha az ügyfelek pénze, ha úgy tetszik, unalmas idézőjelben módon gyarapodik, bővül, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy a piaci szereplők esetében nem tudunk, ha úgy tetszik, ilyen pikáns történetekkel előállni. Ez történt, tehát mind a tőkehelyzetüket tekintve, mind a jövedelmezőségüket tekintve pozitívan zártak a biztosítók. Nyilván a jövedelmezőséget a szabályozói kihívások mérsékelték. Ennek köszönhetően itt azért egy 6% alatti tőkearányos megtérülésről beszéltünk tavaly, de azért azt ne felejtsük el, hogyha egy picit visszatekintünk az előző évekre, hogy bőven 20% fölötti ROE-kkel számolhattunk az előző majdnem közel egy évtizedbe, és ha ezt az egészet összeadjuk, akkor azért a magyarországi biztosítási szektor 10% fölötti megtérülésekkel büszkélkedhetett, még akkor is, amikor az inflációs idők azok nem köszöntöttek be, tehát nagyon alacsonyak voltak a kamatemelkedések, tehát egy nagyon szép, tisztességes, hosszú távú, kiszámítható piacot láthattak a szereplők, és ennek azért a gyümölcseit az ügyfelek is élvezhették a biztosítási szolgáltatásokban.
De és kérlek szépen, ha már említed itt ezeket a területeket, hogy mondjuk a tőkére vetített nyereség apropóján mekkora volt most a bezuhanás, itt a háttérben miket kell keresni? Mondjuk mennyire játszott be például a recesszió, vagy éppen mondjuk a pótadónak a itt léte, vagy esetleg az infláció?
Hát tulajdonképpen az, hogy itt bizonyos üzletágak, például az életpiac kevésbé bővült, illetve kétségtelenül ezeket a közterheket állniuk kellett ezeknek a szereplőknek is. Igazából ezek voltak a mögöttes okok. Ne felejtsük azért el, hogy a jogalkotó azt jelezte, hogy ez egy átmeneti időleges, a nehéz éveket, ez a nehéz időszakot ellentétező közteher, amit azért ugye adott esetben más formában más szektorok is megkaptak, tehát természetesen, hogyha ez az időszak adott esetben elmúlik, akkor a biztosítási piac is azért előre tud menni. Az is kétségtelen igaz, hogy...
Ez ugye 2025 elméletileg, úgy tudjuk, igen, amit a pótadó határidő.
Így van, ez a jogalkotó döntése. Azért az is szerepet játszhat, ez most már az idei év, ugye, hogy a jogalkotó, illetve a Magyar Nemzeti Bank előkészületeivel megtörtént az a kampány, a lakásbiztosítási kampány, amelyik a régi szép időszak kában a kötelezőgépen biztosításnál is ott volt. Ez azzal járt, hogy bizony ez a hatalmas piac, 3 millió szerződés fölötti lakásbiztosítási piac is, és a korábbihoz képest, a lanyha versenyhez képest elkezdett versenyezni. Ez az árazásban, szolgáltatásban is megjelent. Volt olyan magyar biztosító, aki több százezer ingyenes mester szolgáltatást például az eddigi terméke mellé oda tett, hogy megőrizze a piacát, és adott esetben ez lehet, hogy ez kevésbé teszi nagyon nyereségessé ezt a piacot, növeli a szolgáltatás arányát a díjhoz képest, de ennek az ügyfelek láthatják a gyümölcseit, tehát végre azt látjuk, hogy átláthatóbb, transzparensebb, szolgáltató, versenyzőbb ez a piac, lehet, hogy ez adott esetben a biztosítók profitját kevésbé kedvezően érinti, de azért azt gondolom, hogy sziklaszilárd lábakon fognak az idei éven is, év után is állni ezek a biztosítók.
Ezek szerint akkor nagyjából arra számítotok, hogy ez a létszám marad, mármint ami a piaci méretet illeti. Egyéb iránt ez úgy nagyjából lefedi a magyarországi igényeket, az ország gazdasági teljesítő képességét, az ügyfél elvárásokat.
Mindig lehet erről vitatkozni. Mi azt mondjuk, hogy amire az ügyfeleknek vannak igényeik, tehát hogyha adott esetben olyan kompozit szolgáltatókra vannak igényeik, amelyek teljes piacot lefedik, ez nyilvánvalóan a verseny ezt kitermeli, a biztosítók megtérülése létszáma akkor tartható, de lehet, hogy lesznek olyan szolgáltatók, amelyek adott esetben mondjuk valamilyen speciális területre, niche playerként, tehát egy mellékszereplőként, de fontos üzletági szereplőként koncentrálnak. Ezek a szereplők is meg tudják találni a számításukat Magyarországon. Nyilvánvalóan, amikor majd egy piaci szereplőnek, akár ez az elmúlt hetekben meg is történhetett, ott a felügyelőbizottság, a tulajdonos előtt be kell számolni az üzleti évről. Nyilván az üzleti teljesítmény alapján évről évre így hozzák meg a döntésüket a tulajdonosok, felügyelőbizottság, egyebek. Meglátjuk, hogy ez hogyan alakul majd ez a piac.
És kérlek szépen, a bankok esetében köztudomású a digitalizációnak a berobbanása, felhasználóként ezt élvezzük. Biztosítók esetében megmarad-e az, mint ami a bankoknál van, hogy azért még fiókba elmegyünk, vagy ott is egyébként tarul a digitalizáció?
Az első jelzés, amit ezzel kapcsolatban érezhetek az ügyfelek, azok az online alkuszoknak az előre törése volt, hiszen nagyon sok tényleg egyszerűbb termék, utasbiztosítás, egyéb termékek esetében ők már megjelentek, és a Nemzeti Bank, ha úgy tetszik, itt is átvált egy katalizátor, erősítő szerepet, hiszen a otthonbiztosítások, lakásbiztosítások esetében a fogyasztóbarát otthonbiztosításnak ez volt az egyik alapvető elvárása, hogy digitálisan történhessen meg akár az üzletkötés, akár a kárbejelentés folyamata. Ez nagy eredményeket hozott. Nagyon sok biztosítást most ebben a kampányban online módon értékesítettek, és ezeknek a 20%-a sokkal nagyobb a korábbi százalékokhoz vetítve. Ez minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás volt. A 12 lakásbiztosító közül 11 már kínál fogyasztóbarát otthonbiztosítást, ennek pedig egy alapvető alapvető elvárása az, hogy digitálisan történhessen meg, ahogy említettem, mind a szerződéskötés, mind a kárbejelentés, vannak itt innovációk, akár az, hogy körbemutat egy kamerával, akár az ügyfél otthon azt a kárt, így mérik föl, ki se kell küldeni a kárbecslőt, lehet, hogy megkérik, hogy nagyítson rá bizonyos elemekre, és ezután gyakorlatilag sokkal gyorsabban, egyszerűbben, közérthetőbb módon történik meg aztán a kárbecslés és a kárkifizetés.
Hogy látjátok, az idei rendelkezés álló számok alapján növekedési pályán vannak a biztosítók, hiszen most már mégiscsak lassan lezárjuk az évnek az első részét.
Én azért azt gondolom, hogy vannak olyan üzletek, olyan területek, és itt tulajdonképpen ugye beszéltünk az életbiztosításokról, ahol voltak visszaesések, közben például a nyugdíjbiztosítások egy nagyon szép növekedő pályán vannak, a vagyonbiztosításoknál továbbra is látunk szép eredményeket, kötelező piac kaszkónál is látunk fejlődést, tehát a nem életágnál mindenképpen, a nyugdíjbiztosításoknál is, úgyhogy megtalálják azért azt gondolom a biztosítók a számításukat idén is.
Szerintem mindannyiunkat foglalkoztat a klímakatasztrófa kérdéskörre. Látjuk, mi zajlik éppen Spanyolországban, mekkora forróság van Görögországban, mi történik Mekkában. Ehhez képest egyébként Magyarország még, tegyük össze a kezünket, egy galambduc, de összességében egyéb iránt mennyire terli ez a figyelmet a szektorra?
Én azért azt gondolom, hogy igen. A Nemzeti Banknak nem csak erről a nem banki szereplőkről, de általában a zöld piacokról, a fenntarthatóságról is van egy jelentése, és azért azt állapítottuk meg, hogy a tavalyi év az majdnem egy 1,5 százalékpontos melegedést hozott Magyarországon is. 1,5 százalékpont, ezt azoknak mondom, akik kevésbé fenntarthatósági ügyekbe kevésbé jártasak, 1,5 százalék az a melegedési ütem, amit ha átlépünk, azt mondják a szakértők, tudósok, akkor már nem fordítható vissza a globális felmelegedés, ezért ezt jó lenne nem átlépni. A biztosítóknál ez többféle módon jelenik meg. Egyrészt a legközvetlen módon, hogyha itt erdőtüzek vannak, felmelegedéshez kapcsolódó károk vannak, aszálykárok vannak, ugye 2022-es évben ez nagyon markánsan jelentkezett, tavalyi évben 23-ban viharkárokkal, nyári viharkárokkal jelentkezett, a közvetlen kockázat is megvan a szereplőknél, másrészt a befektetési kockázat is megvan a biztosítóknál, ha ők mondjuk a részvényvásárlásaiknál, kötvényjegyzéseiknél olyan szereplők papírjait veszik, amelyeknek nem fenntartható bizony fenntarthatósági kockázatokkal súlyosbította a portfóliója, és ők tönkre mennek, akkor az ő befektetésük is leértékelődik. Nem véletlen az, hogy a Magyar Nemzeti Bank a előző években tett zöld banki fenntarthatósági lépései után kibocsátott egy zöld biztosítói ajánlást is, és ebben pontról pontra elmondjuk a biztosítóknak, hogy vállalatirányításban, egyéb lépésekben mit kell tenniük azért, hogy fenntarthatóan működjenek. Legelső ennek ugye lépése az, hogy ki kell nevezni olyan vezetőket, olyan irányítókat és olyan szakértőket is kell találni, akik ezeket a fenntarthatósági kockázatokat is gorcsi alá veszik, és az üzleti döntéseket, a kőkemény pénzügyi döntéseket hát ennek figyelembevételével is hozzák meg.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, maradjanak velünk, és a műsor második részében is Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvője a vendégünk. Kitérünk arra a témára is, hogy mi a helyzet a cybercsalások tekintetében, valamint a kriptovaluták vonatkozásában, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni, érdekes témákkal jövünk vissza.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.